Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A reggeli Monitor hírelemző műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatunk most. Elsőként a kukorica piacán nézünk körül.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban importra szorul. A Hungrán a Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár fölött volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat. A termelők szerint a kukorica termesztés jövője nagyban függ az öntözés fejlesztéstől és a vízgazdálkodási beruházásoktól. A feldolgozóipar szereplői közben arra figyelmeztetnek, az alapanyag hiány és a magas költségek az egész ágazat számára nehéz évet vetítenek előre. Renk Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
A kukorica jelenleg létfontosságú már csak abban a szempontból is, hogy nagyon sokféle ételhez tudjuk hasznosítani, és nagyon sokféle ételt tudunk belőle készíteni. De mégis milyen helyzet most jelenleg a kukorica piacon? Mit lehet látni?
Hát a magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs fölösleg. Nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor import be kell hozni külföldről a kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica. És ugye ez utána majd az élelmiszer takarmány, illetve az ipari felhasználásra is jelentkezni fog, hiszen egy drágább alapanyagból értelemszerűen drágább termékeket is tudunk készíteni. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet, éppen ma reggel érkezett meg egyébként az Agrárgazdasági Kamarának a tavaszi munkától szóló állásjelentés, ami azt jelenti, hogy a kukoricának a 94%-át elvetették, tehát olyan 634 ezer hektáron elvetették a kukoricát. Ez nagyon alacsony szám, nagyon-nagyon alacsony szám, csak hogy a hallgatók is ezt el tudják tenni, gyakorlatilag 3-4 évvel ezelőttig 1 millió hektár fölött volt a kukoricavetés területe. Tehát kb. Egy harmaddal kisebb területen vetnek ma kukoricát Magyarországon.
Időjárási tényezők mennyire befolyásolóak a kukorica szempontjából, pláne azért a jelenlegi szeszélyes időjárást is, hogyha nézzük?
Nagyon-nagyon. Csak azt lehet mondani, hogy az időjárás változásnak, annak a nagyon hosszan tartó száraz időszaknak, ugye teljesen másképp viselkedik a klíma, mint korábban. Tulajdonképpen a tavaszi vetésű kultúrák, növénykultúrák vannak a legjobban kitéve, ilyen a kukorica és mondjuk a napraforgó, de leginkább a kukorica. De a kukorica legjobban ki van téve gyakorlatilag teljes nyári időszaknak, hiszen szeptemberben kezdjük a betakarítását, vagy legjobb esetben is augusztus végén. Tehát, hogyha nyáron kapunk egy hosszabb száraz időszakot, vagy éppen mondjuk egy légköri aszályt, akkor tulajdonképpen nem is nagyon tudunk ellene védekezni. Azért természetesen egy vízgazdálkodás, egy öntözött területeken még így is sokkal jobb, ahol van vízgazdálkodás, ahol odafigyelnek arra, hogy milyen technológiákat alkalmaznak, milyen forgatásos vagy forgatás nélküli technikákat, és még sorolhatnám. Ott azért jobb eredmények mutatkoznak, mint az országos átlag, de alapvetően az időjárásnak gyakorlatilag a kukoricára legjobban kitéve Magyarországon.
Milyen kilátásokat lát az idei kukoricapiacon, különösen itt gondolok a vetésterület alakítására és a termelési kedvre? Mi várható így az elkövetkezendő? Hát mondjuk azt, hogy hónapokban, akár az évben?
Igen, hát ugye gyakorlatilag a vetések, az idei vetések most ugye megtörténtek. Természetesen még túl korai bármit is mondani, tehát még lehet egy olyan időjárásunk, ahol lehet, hogy nagyon meleg van, és hosszú száraz időszakok vannak, de mindig a csapadék a legjobb időpontban érkezik. Lényeg, hogy érkezzen. Ezt most még ebben a pillanatban nem lehet kijelenteni, hogy itt baj lesz, tehát lehet, hogy jó termés átlagok fognak kijönni országos szinten. Természetesen ez a kisebb vetésterület az önmagában azt jelenti, hogy túl sok fölöslegre nem fogunk számítani. Tehát én azt gondolom, hogy a következő szezonban, ami ugye szeptembertől indult, tehát szeptemberben indul a betakarítás, azt nevezzük az új kukorica évnek. Valószínű, hogy Magyarország megint importra szorul és behozatalra szorul, mert ha éppen elegendő mennyiség is terem, mint amennyi Magyarország számára szükséges, akkor is az ipari felhasználók és a takarmánygyártók is néha-néha behoznak különböző mennyiségeket külföldről azért, mert nem mindig lehet menni, és ugye ezeknek a gyáraknak, feldolgozó egységeknek folyamatos ellátásra van szükségük. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az árak azok valószínű, hogy megint csak a nemzetközi szint fölött lesznek, de meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog alakulni. Úgy tűnik, hogy ez már egy trend, tehát úgy tűnik, hogy az, hogy visszatérünk az 1 millió hektárra, arra elég kicsi esélyt lát a szakma.
Mi a helyzet a gazdákkal? Kitartanak-e a kukoricatermesztés mellett, vagy inkább más kultúrák felé fordulnak így a jelenlegi piaci és időjárási környezetben?
Igen, hát ott, ahol csökkent a terület, ez főleg a délalföldi részek, ott én azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy ott már nem fognak kukoricát termelni a gazdák. Vannak viszont olyan területei az országnak, ahol nagyon jó termésátlagokkal és nagyon jó minőségi talajokkal rendelkeznek a gazdák, és ott azért versenyképesen jó áron nyereségesen lehet termelni kukoricát, mondjuk a Dunántúlnak egy nagyobb része, főleg az Észak-Dunántúl, vagy az Észak-Alföld és Észak-Kelet-Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy valahol, amit most láttunk vetésterület, szerintem ez lesz így, amiben be fog állni a magyar termelésszer. És természetesen hát várjuk gyakorlatilag az új kormányzatnak az öntözés politikáját, illetve a vízgazdálkodás politikáját, ami ugye be van ígérve, hogy végre ezzel valamit kezdenek. De azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előrelépés történhet a következő években. Nyilván ez nem egy gyors folyamat lesz, de mondjuk évek alatt elindítható egy olyan vízgazdálkodási stratégia megvalósítása, ami több növénykultúra mellett még a kukoricára is nagyon pozitív hatással van. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp meghozza majd a gazdáknak a kedvét ahhoz, hogy esetleg olyan területen, ahol eddig nem volt mondjuk egy meglévő csatornarendszerbe víz, ott most van, vagy a felszíni vizeket összefog, vagy gyakorlatilag rendelkezésre áll bizonyos területeken a víz, akkor azt gondolom, hogy azért még picit akár bővülhet is a kukoricavetés terület. De nyilván nem oda, ahol volt 10 évvel ezelőtt.
És mi a helyzet az alternatívákkal, gondolok itt például a cirokra?
A cirokkal az a probléma, a cirok egy jó növény, a cirok egy takarmányozás számára kiválóan felhasználható növény, de azért az sem golyóálló, hogy így mondjam, tehát azért a cirkot termeszteni sem túl könnyű, tehát ehhez is érteni kell, illetve hát azért az időjárásnak az is kitett, bár tény, hogy a szárazság tűrő képessége jobb, mint a kukorica. De nem véletlenül nem terjedt el olyan drasztikus mértékben a cirok Magyarországon, holott már 10 éve ugye nagyon sokat beszélünk róla. Az ipari felhasználása is megoldott, de hát erre ugye olyan termelő egységeket, olyan gyárakat kell építeni, amik jelenleg nincsenek Magyarországon. Tehát itt az egész értékláncot érdemes nézni. Azt, hogy önmagában egy terményt termelünk, az egy jó dolog, de mi annak a piaca, milyen terméket lehet abból készíteni, ezt az egészet együtt kell megvizsgálni. Egyébként hosszú távon, ha erre egy értéklánc fölépül, akkor én azt gondolom, hogy lehet a cirok bővülésének jövője Magyarországon, de egy komoly feldolgozó kapacitás nélkül, vagy tényleg akár még csak a takarmányiparban is egy komoly felhasználó szándék nélkül nem látom annak a jövőjét, hogy itt nagyon megsokszorozódjon a ciroknak a vetésterülete.
Mi a helyzet egyébként magával a hungranával? Alapanyagellátási szempontból mennyire biztosított jelenleg?
Hát biztosított úgy, hogy ugye importra szorulunk, tehát mi, amikor nem tudunk a magyar piacon vásárolni, mert mondjuk eladói hajlandóság az kicsi, akkor nekünk muszáj környező országok felé fordulni, főleg Szlovákia és Lengyelország felé. Így biztosított, de ez ugye jellemző igazából más ipari felhasználókra is, sőt, takarmányiparra is. A probléma az, hogy a kettős, ugye, amit az elején elmondtam a beszélgetésnek, hogy gyakorlatilag a nemzetközi versenytársakhoz képest, hogy magasabb árszinttel dolgozunk, az nyilván a mi késztermékeinknek a versenyképességét csökkenti. Magasabb áron termelünk, akkor vagy kisebb profittal, vagy nulla profittal, vagy éppen veszteséggel kell, hogy eladjuk a termékeinket, bizonyos termékeinket. Tehát ugye ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az, hogy nem a kukoricához, hanem mondjuk az a FX hatáshoz, tehát az euró-forint árfolyam függő, tehát ez már egy szélesebb kérdés. Ez az erős forint az exportáló tevékenységet végző cégeknek nem jó. Tehát nekünk ez nagyon nagy veszteség, ez a túl erős forint.
Összegezve mindezt, mire számíthatunk a hungrana szempontjából ebben az évben, mik a kilátások és mik a tervek?
Idén újra egy nagyon nehéz év, nagyon-nagyon küzdelmes év előtt vagyunk, szóval sajnos a Covid óta, vagy hát inkább azt mondom, hogy a energiaválság óta, az 22 óta azért az ágazat az nagyon nehezen tér magához, vagy alapanyag problémák vannak, vagy nagyon volatilis energiaárak, vagy most éppen a túlerős forint, és ugye emiatt gyakorlatilag a termékeinkre mutatkozó igény nem tud erősen nőni, tehát nincs egy európai gazdaságban egy konjunktúra, ami mondjuk azt jelenteni, hogy bővül a felhasználás, bővül az igény, és azért a ezek a gyárak, amik az elsődleges mezőgazdasági alapanyagot dolgozzák föl, ezt magasabb sebességgel tudnak venni. Sajnos erre még várunk. Úgyhogy hát a cél gyakorlatilag abszolút a folyamatoptimalizálások és a hatékonyság növelések, és ebből a helyzetből kell gyakorlatilag a lehető legjobb eredményt előállítani. Küzdelmes lesz ugyanúgy, hogy a gazdáknak is, feldolgozóknak is ez az év, ez nagyon küzdelmes.
Renk Zoltánt, a Hungrána vezérigazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az ársokkok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete az első negyed évben. A védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése nem voltak elegendők ahhoz, hogy a szektor idén kilépjen az évek óta tartó veszteségekből. A Nithangeri iparági szakértője szerint ugyanakkor pozitív, hogy a közúti fuvarozás teljesítményének legnagyobb részét adó ipari termelés, márciusban már 6,7% volt ez bíztató. Lajkó Ferenc arról is beszélt, hogy nem csak sofőrhiány van, de az áruforgalom visszaesése és a román fuvarozók betörése a hazai piacra is komoly problémát jelent. Kovács Gergő interjúja.
Az idei első negyedéves jelentés egy meglehetősen borús, tizedik negyedéve tartó veszteségspirálban lévő ágazatot fest le a fuvarozókkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a szektor immár 2,5 évvel veszteséges. Meddig bírhatja még az ágazat a tartalékainak a felélését?
Hát változó egy cégmérettől függ, sajnos a kisebb fuvarozók esetében, akik jellemzően ugye KKV kategóriába sorolhatók, ott már közel 1600 fuvarozó cég mentünkre fejezte be a tevékenységét 2021 óta, és annak a nagy része az egyébként az elmúlt 3 évben fejezte be a tevékenységét, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a szám az elég nagy ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, és lássuk azt, hogy ez a szektor ez komoly nehézségekkel küzd.
Milyen tényezőknek tudható be, hogy drágult a fuvarozás ebben az időszakban?
A legnagyobb tételek azok most ebben az első negyedéves adatsorban mondhatnánk, hogy a szokásosak, tehát hosszú évek óta tart már, hogy a gépkocsizatai bérek azok a hazai átlagbér fölött emelkednek, ugye ennek az oka az a munkaerőpiaci kereslet kínálatban rejlik, súlyos sofőrhiány jellemzi a szakmát Magyarországon és egész Európában is, és ez ugye ezt a bérinflációt meggyorsítja, tehát ez az egyik legnagyobb tétel, de emellett a tranzitköltségek, vagy közismertebb nevén ugye útdíjak, vagy ugye a magas alapkamat miatt a járműnek a finanszírozáshoz kapcsoló kamatköltségek is jelentősen megemelkedtek, illetve a korábbi években tapasztalt inflációs hatások miatt megdrágult járművek, tehát a járműveknek a vételára, az ugye szintén megnövelte a járművek értékcsökkenését. Tehát igazából ezek a legnagyobb tételek, amiknek mindegyike eredményezi azt, hogy a közúti fuvarozás 2026 Q1-ben is a inflációhoz képest jelentősen magasabb drágulást mutatott.
Mi az, ami valamelyest segített, tehát pozitív volt itt az első negyed évben?
Az első negyed évben azért nagyon sokat segített a védett üzemanyagának az intézménye, illetve hát az ugye az első negyed évből csak a március hónapot segítette meg. Összességében január-februárban sem volt magasan az üzemanyagár, az előző év azonos időszakához képest kifejezetten mondhatnánk, hogy kedvező volt. A védett üzemanyagár az megvédte a fuvarozókat attól, hogy márciusban ugye rájuk szakadjon egy olyan ársok, amelyet nem lettek volna képesek áthárítani, tehát nekik kellett volna bevállalni, és ugye a veszteségeket növelte volna, mert nincs annyi fuvar a piacon, hogy megfelelő tárgyalási alappal rendelkezzenek a fuvarozók, több a kamion, mint a szállítani való. A másik talán pozitív hatás az, hogy ugye március hónapban már most már harmadik éve látható ipari termelés mínuszos értékei ellenére most láthatunk egy pluszos értéket, nem is akármilyet, ugye 6,7%-ot mutatott a KSH-ki az ipari termelés volumen indexére. Ez egy nagyon jó hír, de hát azért ez csak egy hónap, tehát most azért 2,5 évnek a gazdasági trendjét azért egy jó hónap még nem javítja meg, tehát mint hogyha valami éledezne, hogy a szállítandó árupiacán, összesen ezt a két jó hírt tudom elmondani 2026 Q1-jel kapcsolatban, minden más hír inkább negatív. Volt.
A védett árral kapcsolatban most jelen pillanatban az új kormány azt kommunikálta, hogy nem tervezik kivezetni, de mi van akkor, hogyha mégis megtörténne ennek egy kivezetése vagy módosítása, eltűnne ez a védőháló?
Hát ez óriási problémát jelentene, mert ahogy mondtam is, nem magával az üzemanyagára van itt gond, hanem annak az áthárítatóságával. Tehát azért sok esetben találkozom olyan vélemények, akik nem ismerik ennek a közúti iparágnak a jellemzőit, hogy hát magasabb egy költség, megemelkedik az UD-be, az üzemanyagára, hát be kell árazni. Igen, ez egy nagyon logikus megközelítés, csak ugye ez egy versengő piac, itt nincsenek hatósági árak. Az európai piacon több százezer fuvarozó cég verseng egymással, magyar a piacon pedig mintegy 11.600 fuvarozó cég verseng egymással a piacon. Tehát itt a kereslet kínálat határozza meg az árat, és nem a költségek. Tehát még abban az esetben is, ha jól kiszámolható, jól bebizonyítható az, hogy mennyivel emelkedett, mondjuk a védett ár után mennyivel emelkedik az üzemanyagár a piaci ára, akkor sem tudják a fuvarozó cégek áthárítani, mert nincs elegendő megrendelés, vagyis kénytelenek ugye versengeni az árakért, ez pedig ugye úgy szüntethető meg, hogy további több ezer fuvarozó cég tönkre megy, vagy befejezi a vállalkozást, ezáltal csökken a kapacitás, és kiegyenlítődik ugye a kereslet kínálat. Na ezt azért azt gondolom, hogy nem szeretnénk, hiszen a magyar KKV az előző kormánynak és a jelenlegi kormánynak is, és az érdekvédelmi szervezeteknek is kiemelte területe, hogy őket megvédjük, hiszen ők sokkal védtelenebbek az ilyen világpiaci változásokkal szemben.
Ezzel kapcsolatban a schengeni bővítés is egy új helyzetet teremt, mert hogy a román fuvarozók egyre nagyobb számban vannak jelen a belföldi piacon. Egyrészt nekik milyen versenyelőnyük van, és mennyire készteti ez fenntarthatatlanul alacsony árakra a magyar szereplőket?
Igazából egyetlen versenyelőnyük van a román versenytársaknak, az pedig az, hogy jelentősen magasabb a szabálytalanságok aránya, amelyeket elkövetnek. Ha úgy tetszik, akkor az ő versenyelőnyük az, hogy sokan közülük tisztességtelen versenyt alkalmaznak, például csalnak a magyar UD-jal kapcsolatban, például olyan fuvarokat is elvállalnak, amelyekre nincsen engedélyük. Ugye ezzel azért nehéz küzdeni, úgyhogy az egyik kiemelt cél a hazai fuvarozói társadalom iparág védelmében az, hogy a külföldi, elsősorban a román-bulgár fuvarozókat sokkal kiemeltebben ellenőrizzék a hatóságok, és ne csak ellenőrizzék és megbüntessék, hogyha szabálytalanságokat találnak, hanem utána be is hajtsák ezeket a bírságtételeket, mert ugye ez ma például a román fuvarozókkal kapcsolatban elég alacsony szinten van a behajtás. A másik részre szokott merülni ez a kérdés is, hogy miben versenyképesebbek. Ahogy mondtam, ez az egyetlen tétel, a másik, vagy az összes többi gazdasági kérdésben nem versenyképesebbek, azért jönnek a magyar piacra a román fuvarozók, mert ugye náluk is sokkal nagyobb a kapacitás, mint a saját gazdaságuk igényelni, tehát a román fuvarozók is az Európai Uniós piacon dolgoznak, ott élnek, ott keresik a pénzüket, de mivel a román gazdaságban nincs akkora export és import, mint a magyarban, ezért ahhoz, hogy kijussanak az európai piacra, ezért a magyar piacot használják ugródeszkának, tehát ezért Debrecen, Jászberény, Jászfényszaru, tehát ezek a keleti, délkeleti területek azok, ahol ugye nagyszámban megjelennek, megrakják a magyar exportot, és utána pedig az Európai Unióban dolgoznak néhány hétig. Úgyhogy velük számolni kell, és ugye fokozni kell az ellenőrzést, illetve be kell hajtani a bírságokat. Ezt lehet tenni mondjuk úgy, hogy ellenük, hogy rekényszerítsük őket a hatóság erejével, ugye a jogkövető magatartása ezáltal a fair versenyhelyzetre.
Beszéljünk arról, hogy összességében mit hozhat az év hátralévő része. Említette, hogy a fuvarozó vállalkozások száma ugye 11,6%-kal marad el a 2021-es csúcstól. Na most ebből a számból még hányan fognak lemorzsolódni ebben az évben, hogyha ugye az elemzői várakozásoknak megfelelően nem nő számottevően a kereslet?
2-3%-kal azt gondolom, hogy nem vállalunk nagy kockázatot, ha feltételezzük, hogy 2-3%-kal idén is csökken a fuvarozók száma. Itt az ugye több száz vállalkozást jelent, de vannak egyéb kockázatok, tehát ez mondjuk a optimista szenárió volt, hogyha például mondjuk a védett tárat kivezetni a kormány, és nem kapnának ehhez semmilyen kompenzációt vagy segítséget, hogy ezt feldolgozzák, vagy ezt túléljék a fuvarozók, az szerintem akár meg is duplázhatja ezt a számot, tehát akár ezer nagyságrendet is elérhetünk, illetve van még egy olyan kockázati tényező, ami hát mondjuk úgy, hogy azzal is nehéz mit tenni, illetve egy fuvarozónak külső adottság, ez pedig az árfolyam. A fuvarozók közül a nemzetközi fuvarozók, akik kicsivel több, mint a fele a vállalkozásoknak végezi ilyen tevékenységet, az érzékeny az euró-húf kurzusra, úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, vagyis a gyengülő forint az segíti az ő profitabilitásukat, míg egy erősödő forint a rontja. Az első negyed évben, tehát még a mostani 360 alatti árfolyam nincs is benne, 2%-ot jelentett, és vett ki a zsebükből a forint erősödése a tavalyi közel 400 forintos kurzushoz képest. Tehát ők sokat veszítenek ezen az exportáló cégekkel együtt, és ezt nem is nagyon tudják beárazni. Tehát ez a két kockázat az, ami a legnagyobb, tehát hogy esetleg eltűnik a védett ár, és piacon áron kénytelenek tankolni, és nem tudják áthárítani a különbséget. A másik pedig, hogy esetleg tovább gyengül a forint, akár még a 360-as szint vagy 50-es szint alá is, ez további súlyos százalékokkal növelheti a veszteségüket. Úgyhogy ha ezek bekövetkeznek, és ezeknek elég nagy esélyük van, hogy ezek bekövetkeznek, azért nem véletlen mondom, akkor úgy gondolom, hogy nem csak hogy több száz, hanem akár ezer körül is lehet a fuvarozó cégek közül, akik nem csinálják tovább.
És mindez azt jelenti, hogy a fuvardíjak emelkedése is folytatódhat.
A fuvardíjak emelkedése szerintem mindenképpen folytatódik, mert itt már ugye nem egy ilyen, hogy is mondjam, profitnövelő áremelésről beszélünk, hanem egyszerűen a veszteségeiket minimalizálják azzal, hogy mindent megtesznek azért, hogy az ügyfeleiknél elérjék az áremelkedést. Már a hazai kapacitás isra sincs elegendő megrendelés, plusz még itt ugye a román-bulgár kapacitás megjelenik a hazai piacon, tehát egyelőre még egyértelműen az látszik, hogy a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, és ennek a kulcsa az ipari termelés. Ha esetleg az ipari termelés valóban pozitív értékeket mutatna a márciusi pozitív érték után, az egyébként csökkenthetné ezt a nyomást, és javíthatná ezt a kereslet-kínálat különbséget.
Lajkó Ferencet, a Néthangeri iparági szakértőjét hallották. Rövidesen folytatjuk a műsort, itt lesz Presser Gábor, és koncertet ajánl.